Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Somogyi Szilárddal. ...2021 tavaszáig talán csak a dunaszerdahelyi foci legfanatikusabbjai számára volt ismerős Németh Antal neve, hiszen a Dac pályaedzőjeként nem szerepelt túl sokat a médiákban. Egy gyors edzőváltás eredményeként viszont április végétől már ő ült a vezetőedzői helyen, még ha nem is véglegesített státusszal. Amíg szerződtetésének kérdése eldől, az Adásidő podcastben részben pótolhatjuk a hiányt, és megismerkedhetünk Németh Antallal, és a beszélgetés során nem csak azt tudhatjuk meg, hogy hogy lett Új-Zélandon első osztályú futballista, de maga az edzői hivatás sokszor nem látott részletei is közelebb kerülhetnek hozzánk.
Keveset tudott azért önről a nagy nyilvánosság, nyilván azért a szakmabeliek ismerték az ön nevét, de röviden, amit legfontosabbnak tart önmagáról, a sportfutásáról, esetleg edzői pályájáról elmondani, mit tartana így a legfontosabbnak?
Szép napot kívánok én is mindenkinek. Nyilván labdarúgó voltam, bár nem voltam válogatott labdarúgó. Új-Zélandon játszottam csak első osztályban, Magyarországon másodosztályban játszottam az ESMTK csapatában, akkor az NBA egy B-s csapat volt, egyébként onnan kerültem ki Új-Zélandra, ahova egyébként tanulni mentem ki, de ott az ottani, most Auckland City néven szereplő csapat, régen Central United volt a csapatnak a neve, Aucklandben őket kérdeztem meg, hogy lehet-e hozzájuk csatlakozni, volt egy próbajátékon, és ott ragadtam náluk, ami nekem azért volt jó, mert nyilván az angol tanulás mellett tudtam futballozni is, úgyhogy egy nagyon kellemes tapasztalat volt. És talán az ESMTK-hoz nem tudtam már visszaigazolni, kicsúsztunk az átigazolási határidőből, és ezért fél évet ki kellett volna hagynom, és akkor kezdtem el edzősködni, gyakorlatilag ez 2001-ben volt, és azóta már az edzősködés az a fő vonal, amit magam előtt tartok szem előtt.
Szívesen ugye adná magát azért a téma, hogy elidőzzünk amellett, hogy ön egy új-zélandi élvonalbeli labdarúgó, de talán ugye most itt a hallgatóinkat is valószínűleg elsősorban az edzői munkája érdekli, aminek ha jól számolom, akkor mindegy 20 éve már, ugye, edzősködik?
Igen, igen.
Mik voltak esetleg ilyen az ön számára meghatározó állomásai ennek a két évtizednek, edzői munkának?
Budaörsön kezdtem, ez egy nagyon fontos állomás, én budaörsi vagyok, családom Budaörsön él most is, és ugye ott kezdtem edzősködni, ott akkor még a csapat csak megye első osztályú volt, most már ugye stabilan NB2-es, és amikor ott voltam, akkor lépkedett fel osztályról osztályra, tehát NB3-ból NB2-be, és ehhez kellett az utánpótlásunkat is igazítani, én ott utánpótlás vezető lettem egy kis idő múlva.
Tehát azt, amit ma látunk a Budaörs sikerességébe, akkor annak a kezdeti lépéseinél azért, ahogy mondani szokták, az ön keze is benne van ebbe, ugye?
A felnőtt csapatban egyáltalán nem, és azért kevés saját nevelésű játékos játszik még mindig Budaörsön, de az, hogy az utánpótlás csapatok rendszeresen az NB2-es bajnokságban jól szerepelnek, abban igen, azt gondolom, abban nekem is benne volt a kezem egyértelműen. Tehát ott azért hatalmas pofonokkal kezdtünk, amikor még a felnőtt csapat feljutott, és NB2-be is vitte magával az utánpótlás csapatokat, azért én megéltem a kispadon 14 gólos vereséget is az NTK-tól, de utána a következő fél szezonban már csak 3 góllal kaptunk ki tőlük, tehát ott azért nagyon komoly munkát kellett végezni, az utánpótlás tudja a lépést tartani a felnőtt csapat fejlődésével. Tehát ez volt az első komolyabb lépés. Egyébként onnan Budaörsről lettem ugye szépen lépésről lépésre haladva a Pest megyei szakmai igazgató, amit szintén fontosnak tartok, hiszen ott azért a Pest megyei tehetségekkel kiemelten foglalkoztunk a kollégáimmal együtt, hát ott is majdnem 10 évet, 9 éven keresztül.
Németh úr, bocsásson meg, hogy a szavába vágok, csak egy picit elkanyarodva a kronológiától. Tehát ön már kétszer említette az utánpótlást, vagy a saját nevelésű játékosokat, illetve a tehetséget. Tehát, hogy Budaörsön például azért kevés volt a saját nevelésű játékos a nagy csapatban, hogy így mondanánk. Ez úgy tűnik nekem, mintha egy ilyen általános jelenség lenne, hogy a saját egyesületekben mindig kevesebb a saját nevelésű, a saját utánpótlásból felkerülő fiatal, vagy vagy akár kész játékos. Tehát, hogy mindig valahonnét jönnek a játékosok, hogy mi lehet ennek az oka, hogy a saját egyesületek nem annyira a saját nevelésű játékosokat presszionálják, vagy pedig hozzák előnybe.
Ennek szerintem sok oka van. Az egyik például az talán az egyik legkézenfekvőbb, hogy ugye az egy-egy korosztályban sosincs sehol, még a legjobb akadémiákon sem egyszerre 5-6-8-10 olyan játékos, akit egyből be lehet tenni a felnőtt csapatba. Minden játékosnak más az útja, hogy tud eljutni a felnőtt bajnokságokban. Van, aki később érő típus, van, akinek szüksége van alacsonyabb osztályi csapatban játszani, először felnőttek között szokni kell jobban a felnőtt közeget, van, aki korábban érő típus, aki már esetleg 17-18 évesen bedobható a felnőtt csapatba, és ezért ez egy nehéz dolog, hogy saját nevelési játékosokat nagy mennyiségben beépíteni. Azt szerintem reális elvárás lehet egyébként Dunaszerdahelyen is, vagy Dunaszerdahelyi Akadémiáról azért évente, két évente egy-egy játékos be lehessen építeni a felnőtt csapatba. Abszolút, de nekik is szükségük van időnként arra, hogy esetleg elmenjenek alacsonyabb osztályba játszani, és ott szokjanak hozzá a felnőtt világhoz, a felnőtt közeghez, mert azért van különbség a felnőtt és az utánpótlás bajnokságok között egyetlen.
Nyilván, nyilván. Visszatérve az ön pályafutásához, ott tartottunk, hogy a Pest megyei központban, ugye, dolgozott?
Pest megyei szakmai igazgató voltam, ugye Pest megyében volt a Bozsik programnak a szakmai vezetője voltam gyakorlatilag, ez azt jelentette, és ott az egész megyére rálátásom volt. De emellett tudtam dolgozni a Vasas Akadémiáján, ami szintén egy fontos állomás volt számomra. Valamint a felnőtt futballba is belekóstoltam, bár csak alacsonyabb szinten, ott a megyei első osztályban szereplő Viatorbács csapatával jutottunk fel az akkori magyarországi harmadik vonalba, MB3-ba, és ott dolgoztam 2,5 évet.
Tehát akkor lényegében egy bajnok csapatnál volt, ugye? Tehát, hogyha egy alacsonyabb osztályonál is, de fölkerült a csapat.
Igen. És utána kerültem, gyakorlatilag a Vasas után kerültem az MLS kötelékében, akkor már először az edzőképzésre kerültem, mert közben nyilván elvégeztem én is azokat a tanfolyamokat, amelyek szükségesek voltak a pályafutásomhoz, tehát akkor még az elit A tanfolyamot végeztem el, az volt az utolsó, ami ugye az utánpótlás edzői szakma legmagasabb végzettsége, és majd hát egy olyan fél év után érkezett Ben Stork a sportigazgatói pozícióba 2015-ben Magyarországra, aki látta, hogy én hogy dolgozom a Pest megyei U15-ös fiatalokkal, és felkérte, hogy akkor a korosztályos válogatottnál dolgozzam. És ugye az utolsó 5 évben, 2015-től 2020-ig, gyakorlatilag a korosztályos válogatottak mellett dolgoztam.
Értem. Tehát ez azt jelenti, hogy tehát vannak ezek az U19, U23 talán, vagy...
Én U17 és U19 közötti korosztályokra foglalkoztam. Értem. Tehát U17, U18, U19, így van.
Ez a U betű, ugye, tehát a kevésbé...
Az utánpótlás.
Utánpótlás jelenti, ugye? Vagy az angolosan igen. Az under, az under, tehát hogy bizonyos
igen,
életkor
igen,
alatt
igen, is, igen, ugye? Így van, under 18, under 19, under 17, így van.
Igen, ilyen szerencséje van a magyar nyelvnek, hogy az utánpótlás meg az under is U betűvel kezdődik, így hogy van, így van. Megértjük mind a ketten. Értem. Igen. Tehát akkor ugye itt találkoztak, tehát a pályájuk találkozott Ben Storkkal, aki aztán ugye a magyar válogatottnak volt, nem tudom, szövetségi kapitány, ezt még használják?
Szövetségi kapitány. Igen, és mellette sportigazgató volt ugye a szövetségben.
Értem. Tehát akkor így aztán a tandembe érkeztek valószínűleg Dunaszerdahelyre, vagy előtte még a kettő között volt valamilyen köztes megálló?
Volt. Természetesen, hiszen Ben Stork előbb távozott a magyar szövetségtől, mint én. Tehát ő... nem is tudom pontosan, mikor hiszem 2018-ban távozott, utána én még 2 évet dolgoztam ugye a szövetségben az utánpótlás válogatottak mellett. Ő közben ugye Belgiumban dolgozott 2 csapatnál is, a Mukron és a Cercle Bruges csapatainál, de tartottuk a kapcsolatot folyamatosan, hanem nyilván nem is napi szinten, de egy-egy nagyobb esemény.
Tudtak egymásról, igen.
Így van, tudtunk egymásról.
Értem.
Utána keresett meg tavaly májusában, gyakorlatilag egy évvel ezelőtt körülbelül keresett meg, hogy ő nagy valószínűséggel Dunaszerdahelyre érkezik, ahol szüksége lenne segítségre, pályaedzői pozícióban, és hogy engem érdekelne a felnőtt futballvilága.
Engedje meg egy udvariatlannak tűnő kérdést, hogy ön szerint ez a felkérés, ez elsősorban a szakmai tapasztalatának, a szakmai munkájuknak köszönhető, vagy pedig az is benne volt, hogy ön ugye magyar állampolgár, magyar nemzetiségű, Dunaszerdahelyen is azért magyar a közeg, tehát hogy játszott esetleg ez valamilyen szerepet ebbe a felkérésbe?
Egészen biztos, hogy igen. Egészen biztos, hogy igen. Ez talán a kellemes, a hasznosra volt összekötve.
Helyes.
Azt gondolom, hogy ismerte a munkámat, tudta, hogy körülbelül mit várhat tőlem szakmailag, ezen kívül pedig nyilván az is sokat számított neki, hogy a kommunikációt tudtam segíteni közte és a többi stábtag között.
Nyilván, nyilván. Hát, hogyha így a pályáját így röviden összefoglalom, amit köszönöm szépen, köszönök szépen. Talán a Dunaszerdahely, ugye pillanatnyilag, ha a válogatottat nem számítjuk, a legmagasabban jegyzett csapat, ahol, tehát az edzői munkájával értem.
Igen.
Vehetjük úgy ezt, hogy most hirtelen a mély vízbe került, ahogy mondani szokták, tehát, hogy a mély vízbe dobták a megbízással, legalábbis ezzel a ideiglenes megbízással?
Igen, azt gondolom, hogy igen, bár azt gondolom, hogy ez talán mostanában a nyugati futballkultúrákat figyelve ez egyáltalán nem meglepő, hiszen ez Németországban most már elég régóta tendencia, hogy fiatal edzőket bíznak meg komoly szakmai kihívásokkal. Most legutóbb talán Mourinho távozása után a Tottenham esetében is egy nagyon fiatal szakvezető került a csapat élére. Tehát most már egyre inkább divat, hogy azt nézik a sportvezetők, hogy ki az, aki szerintük felkészült erre a feladatra, és nem pedig azt nézik, hogy az adott potenciális erőt mennyi idős, vagy milyen egyéb tapasztalata van.
Értem, értem. Tehát csak a lényeg a lényeges, ugye, hogy mit tud esetleg kihozni a csapatból. Említettem most itt a néhány edzőnevet is, illetve néhány csapatot is. Ugye azt is lehet mondani, hogy az utóbbi éveknek, vagy mondjuk az utóbbi évtizednek szinte teljesen elfogadott gyakorlatává válik az az edzők életébe, hogy nagyon gyorsan kerül sor cserékre az edzői poszton. Tehát olvasunk az újságban híreket arról, hogy 2-3 éves időszakra szerződnek edzők, miközben csak egy kis hányaduk tudja kitölteni a teljes szerződéses időszakot, hogy mekkora biztonságot tud ez adni egy edzőnek magánemberi szinten, tehát hogy egyik napról a másikra szinte megszűnhet az állása.
Szerintem ez az egyik legnagyobb rizikófaktor ezen a területen, és hát ez abszolút nem egy családbarát munka ebből a szempontból, hiszen esetleg költözni is kell. Nyilván nem csak nekem kell alkalmazkodni a kialakult helyzethez, hanem a családnak is, de ez a szakma ezt követeli meg, ezt a fajta rugalmasságot követeli meg részben, vagy sok más mellett, nem csak nem részben, hanem sok más mellett, úgyhogy aki ezen a területen szeretne dolgozni, annak szükséges, hogy ő is és családja is megfelelően rugalmas legyen.
Ha csak így visszagondolok a közelmúltba két dunaszerdahelyi edzőre, egyik a Péter Hibala, másik pedig a László Csaba, hogyha őnekik így szemmel követtem azért a további pályafutásokat, a dunaszerdahelyi utáni pályafutásokat, vagy esetleg mondjuk László Csaba esetében a dunaszerdahelyi előtti is, ezek annyira színes megállók, például Hibalánál Dunaszerdahelyről Lengyelországba ment, most olvastam, hogy Dániába szerződött, László Csaba az meg igazán, tehát az Ugandába, Litvániába edzősködött, hogy földrajzilag sincsenek már határok abban, hogy az egyik napról a másikra az edző egy más földrészen is találja magát. Tehát, hogy lehet egyáltalán alkalmazkodni ilyen körülményekhez?
Szerintem lehet. Aki rugalmasan tudja ezeket a dolgokat kezelni, és megvan hozzá az affinitása, ugye ezek szerintem emberi kompetenciák, amik szükségesek ahhoz, hogy ezt egy ember rugalmasan tudja kezelni, akkor én úgy gondolom, hogy igen. És kell is, tehát most már szerintem nyitott annyira a világ, hogy ezeket a helyzeteket sokkal rutinosabban tudjuk kezelni, mint esetleg 30-40 évvel ezelőtt talán, már akkor még én is egészen kicsi voltam, de akkor talán nem volt annyira nyitott még a világ ezekre a fajta vándorlásokra, mint most sokkal inkább ez a megszokott, vagy inkább már lassan természetessé váló folyamat, hogy egy embernek a lehetőségei nem csak a saját országában vannak meg, hanem bátran nyithat külföldi országok, esetleg más kultúrák, más földrészek irányába is.
Megkérdezhetem, német úr, hány éves?
Én 47.
47. Hát akkor még ön előtt van az edzői karriernek a jelentős része. Bár talán minthogyha most az utóbbi időben már ilyen 70 év körüli edzők már nem nagyon lennének élvonalbeli csapatok kispadján,
ugye? Sőt, hogy az előbb említettem, ugye itt a fiatalabb edzők kapcsán azért ők 40-es éveiket sem érik el sokszor, tehát ilyen 35-40 éves kor közötti edzőket nevezhetjük igazán fiatalnak. Úgyhogy én azért már nem tartozom szerintem az igazán fiatal edző közé. Azt szoktam mondani, hogy nem vagyok fiatal, viszont fiatalos vagyok, és azért ez szintén sokat számít.
És nagyon perspektív ezek szerint, amit mondod, nem?
Igyekszem.
Németül említette a pálya kezdetén, vagyis hát a pályájával kapcsolatban az MTK csapatát is. Most ugye beszéltünk arról, hogy különböző kultúráknak az összekovácsolása. Az MTK-ban volt ugye valamikor úgy is hívták a mágus edző Verebes József, akinek az egyik erőssége talán abban volt, ha jól emlékszem, hogy szugesztíven tudott föllépni a játékosokkal szembe, el tudta velük hitetni azt, hogy ők sokkal jobbak annál, mint amit gondolnak magukról. Ezt talán magyar környezetben, magyar játékosokkal, egy magyar nyelvű edzőnek könnyen meg lehet oldani, ha van egy jó, mondjuk úgy, egy ráérző képessége. De hogy lehet ezt megoldani egy olyan csapatban, ahol 11 féle különböző nemzetiségű játékos van? Tehát, hogy van-e például mondjuk a közös nyelvnek, mondjuk az angolnak olyan lehetősége, hogy hidat teremtsen az összes játékosok felé? Tehát, hogy elképzelhető még egy ilyen közös kommunikálás a csapaton belül?
Szerintem igen, és nyilván magyarul sem, anyanyelven sem olyan egyszerű megtalálni a kulcsot a különböző személyiségekhez. Itt talán annyival nehezebb, hogy a különböző személyiségek különböző kultúrákhoz kapcsolódnak, de a feladat gyakorlatilag ugyanaz. Tehát teljesen másképp kell motiválni Magyarországon is két teljesen különböző személyiségű magyar játékost. És nyilván Verebes Józsefnek ebben óriási érzéke volt, és ő ezt nagyon-nagyon jól csinálta. Én azt gondolom, hogy ha Verebes József jól beszélt volna angolul, vagy beszélt volna angolul, nem is kellett, hogy nagyon jól beszéljen, és külföldön dolgozott volna különböző kultúrából érkező játékosokkal, akkor az ő emberi kompetenciái, az ő képességei, azok igenis alkalmasát tették volna arra, hogy hasonlóképpen motiválja ezeket a külföldi játékosokat is.
Ezt örömmel hallom, hogy így látja szakemberként. Ha esetleg már a közelmúltnak a nagy magyar szakembereinél tartunk, ugye a 70-es években talán kulminált, 80-as években is talán még volt valami utóvédje, de a magyar edzők is külföldön azért keresettek voltak, akár még nagy csapatoknál is. Ma pedig szinte, mintha ez abba maradt volna ez a folyamat, tehát hogy játékosként tudnak magyar emberek érvényesülni, akár magyarországiak, akár innen a határon túli magyar közösségből, de magyar edzők, mintha nem annyira lennének kapósak a nemzetközi futballvilágba. Osztja ezt a véleményt, vagy esetleg lát ebbe valamilyen változási lehetőséget?
Osztom ezt a véleményt, tehát szerintem nagyon nehéz volt mostanában edzőknek kikerülni külföldre és komoly csapatokban megmérettetni magukat, de egyértelműen érzem a változást, szerintem lassanként ebben van változás, hiszen elég, ha csak Dárdai Pát említjük, aki ugye a Hertha BSC-nél végez rendkívül jó munkát, igaz, hogy ott is játszott, és ez egy óriási előny volt, de ennek ellenére ő egy nagyon erős, utána a világ egyik legerősebb bajnokságában öregbíti a magyar edzőknek a hírnevét. Ezen kívül Lőv Zsoltot sem szabad elfelejteni, aki ugye asszisztens edzőként dolgozik most éppen a Chelsea-nél, vagy Szabics Imrét, akit szintén felkértek arra, hogy az osztrák felnőtt válogatott pályaedzője legyen, előtte pedig ugye a Kungász csapatánál volt szintén pályaedző. Tehát szerintem szépen lassan azért a magyar edzők is azzal, hogy a magyar futball egy kicsivel jobb eredményeket ér el, azzal talán a magyar edzők is visszakerülnek majd a nemzetközi szintére a játékosokkal együtt, de véleményem szerint ez egy lassú folyamat lesz, ez egyáltalán nem lesz gyors és nem lesz könnyű. De hát én azt vallom, hogy a magyar futball fejlődik, lépünk előre szépen lassan, ugye itt most másodjára jutottunk ki gyorsan egymás után az EB-re, például Márko Rosszi segítségével, másodjára ugye először Bernstorff segítségével és Dárdai Pál segítségével részben, továbbá a Ferencvárosnak a BL csoportjába való bejutása, tehát azért vannak olyan eredmények, de a 2002-es korosztályunk, ugye kint volt a világbajnokságon, most nem is olyan régen, előtte a 2000-es korosztályunk szerepelt az Európa-bajnokság döntőjében, tehát én azt gondolom, hogy igenis az elmúlt 5-6 évben születtek olyan eredmények, amik azt mutatják, hogy a magyar futball fejlődik, lép előre, és nyilván ez majd szépen lassan hozza magával azt, hogy a magyar játékosok is remélhetőleg keresettebbek lesznek külföldön, és ez pedig majd hozza magával, hogy remélhetőleg a magyar edzők is keresettebbek lesznek, és elfogadottabbak lesznek külföldön.
Tehát amit mondott, azt értékelhetjük úgy, hogy a gyutacsok, azok ott vannak már a megfelelő helyen, és előbb-utóbb elképzelhető, hogy jó értelembe vette, ha nem is robbanás, de legalábbis egy kis földmozdulása a magyar futballnak az előrelépésébe.
Én ebben reménykedem, és én így látom, igen.
El tudja ezt képzelni a rendkívül kemény csoport ellenfelek ellenére, akár most ennek a jelét a következő Európa-bajnokságon is?
Szerintem, hogyha tisztességgel helytállunk, akkor az egyértelmű annak a jel lesz, hogy már az ilyen nagy múltú és nagy játékerejű csapatok ellen is idézőjelben eredményesek tudunk lenni, még hogyha esetleg nem is szerzünk pontot, de a játékunkkal nem okozunk csalódást, akkor én azt gondolom, hogy ez már szintén egy előremutató jel lehet.
Értem. Önnek egyébként edzőként van egy szakmai példaképe, tehát hogyha nem is azt mondjuk, hogy konkrétan az ember, de maga a módszerei, vagy pedig a megoldásai, tudna esetleg ilyet mondjuk a közelmúlt, a múlt, vagy akár az aktuális edzők közül mondani? Tehát, hogy hova sorolhatnánk ön például?
Hú, nehéz egy embert kiemelni, többen vannak, akinek a munkáját folyamatosan követem és figyelem, az Pep Guardiola, de...
Ennél jobb talán nem is kell, ugye?
Igen. Tehát az ő munkásságát nyilván az ember figyeli, legalábbis én, de őt sem mondanám, hogy minden gondolatát próbálom fanatikusként magamévá tenni, és tényleg csak azt gondolom, amit ő gondol a futballról. Például nagyon szerettem Conte csapatának a játékát az Interben. Szerintem az Inter rendkívül jó futballt játszott az
elmúlt. Ők most bajnokok lettek, ugye Olaszországban?
Most bajnokok lettek, igen, és ő most el is ment az Intertől, ott szerintem nem tudom pontosan miért is, de ő most távozott, és pedig torony magasan nyerték meg az olasz bajnokságot. És az ő csapatának a játéka például kimondottan tetszett nekem. Úgyhogy több edző van, próbálom figyelni a nemzetközi futballt, egyébként és a magyar futballt is, és onnan, amit látok, azt próbálom beilleszteni esetlegesen a saját magam munkáját.
Értem. Németh úr, az egyes edzői állomások, vagy akár mondhatjuk ezt a focistáknak is az egyes állomásai, nagyon ritkán mutatnak valami egyenletes fejlődést. Tehát, hogy aki jó volt A helyen, az automatikusan jó lesz a következő helyen, vagy a harmadik C helyen is. Hogy mik azok a faktorok, amik azt eredményezik, hogy például előbb ugye elmítette Contét, aki egyik helyen is nagyon sikeres volt, aztán következett egy kevésbé sikeres időszaka, és most új botor, hogy magasan jól teljesít. Tehát ugye ez talán a szakmai tudása nem változik meg az egyik napról a másikra, mégis kell azért valaminek lenni, ami azt mutatja, vagy akár a focistáknál is, ugye például a Dunaszerdahelyen itt volt a rendkívül sikeres csatár Bayo, aki aztán a Celticbe ment el, aki kölcsön adta egy francia csapatnak, tehát hogy ott már nem tudta hozni azt a sikerességet, mint ami Dunaszerdahelyen elvárható volt tőle. És tudnánk sorolni ugye még sok ilyet, ami ilyen hullámvölgyet mutat.
Ez egy nagyon nehéz kérdés, erre szerintem nálam sokkal tapasztaltabb és okosabb emberek is nagyon nehezen tudnának válaszolni. Talán az legfontosabb gondolatom nekem, amit én gondolok olyan fontosnak, hogy az emberek nem gépek, tehát, és emberek emberekkel találkoznak, és emberek emberekkel dolgoznak együtt, és nem pedig gépekkel, ahol most már a mai technológia gyakorlatilag az ember betáplálja, hogy mit szeretne kapni, beteszi az egyik oldalon az anyagot, és a másik oldalra betáplálja, hogy mit fog kapni, és gyakorlatilag ugyanazt kapja 100-ból 100-szor. Ez a futballban nem így van. Tehát van, amikor ez a kémia ember és ember között nem működik úgy, és szerintem emiatt történhet meg az, hogy valaki bizonyos helyen sikeresebb van, ahol bizonyos helyen sikertelenebb. és ez mind játékosra, mind edzőre így vonatkozik, hiszen az edző viszi az ő módszereit, az ő gondolatait, elképzeléseit, de lehet, hogy a játékosok erre nem vevők, vagy nem mindig vevők, vagy nem folyamatosan, vagy éppen a szurkolóknak nem tetszik, vagy a vezetőknek nem tetszik. Tehát itt annyira sok ember közös munkájának és közös érdekeinek kell megfelelni, hogy ezt nagyon nehéz szerintem egy irányba terelni. Talán az egyik legnehezebb feladat ez az edzői szakmában ezen a szinten. És azt gondolom, hogy ennek a mozaiknak valamelyik eleme szokott elcsúszni akkor, amikor egy-egy edző sikertelenebb az adott állomás helyén.
Tehát itt is azért működik az, hogy ugye a lánc olyan erős, mint a leggyengébb része, tehát itt is akkor egy ilyen sok szereplős a történet, és akár egy-egy dolog, ha hiányzik, akkor be tudja folyásolni az egészet. Ennek ellenére ugye tudunk ellenkező példákat is mondani, ami a hosszú távfutásra jellemző. Tehát, hogy vannak olyan klubok, amelyeknél például Sir Alex Ferguson, ugye, aki tehát nem egy-két évbe számolta az edzői munkáját, hanem akár mondjuk évtizedekbe is mondhatjuk. Ön szerint, tehát, hogy nincs-e túl nagy türelmetlenség, akár a szurkolók részéről, vagy a klubvezetés részéről, hogy nagyon gyorsan szeretnének olyan eredményt elérni, ami egy vagy akár két szezon alatt is technikailag lehetetlen egy olyan fejlődést elérni.
De biztos, hogy ez is benne van egyértelműen, hiszen a világ felgyorsult, most mindenki sokkal előbb várja az eredmény, sokkal sikerorientáltabb, eredménycentrikusabb a világ, úgyhogy ez és sokkal türelmetlenebb. Bár nyilván nem vagyok még annyira idős, ugye ahogy beszéltük az előbb, hogy fiatalos vagyok, de oké, megvan a saját magam tapasztalata, de egyértelműen ezt látom, tehát és szerintem nem csak a futball világában van így, hanem minden területen, tehát nagyon profitorientált a világ, nagyon eredményorientált, így nagyon gyorsan várják az alkalmazottaktól az eredményeket, abszolút egyetértek ebben. Szerintem ez ugyanaz szükség, ugyanaz a rugalmasság szükséges egy edző részére, ezt egyszerűen el kell fogadnunk, hogy ez van, tehát változik a világ, változik körülöttünk minden, ebben kell élnünk, ebben kell teljesítenünk.
Tehát gyorsan-gyorsan és majdnem mindent, ugye?
Igen.
Értem.
Lehetne beszélgetni nyilván, hogy most ez helyes vagy nem helyes, de talán erre aztán végképp nem én vagyok a legmegfelelőbb személy.
Világos.
Én azt tudom, hogy nekem az a dolgom, hogy ehhez alkalmazkodjak minél előbb, és próbáljak meg minél több eredményt elérni most éppen, ha maradok akkor a Dunaszerdahely csapatával.
Köszönöm, hogy említette Dunaszerdahelyt, hogy egy kicsit haza is beszéljünk. Én erre a beszélgetésre készülve megnéztem néhány statisztikát, és azt láttam az előbb már említett edzőknél, akár László Csabánál, Marco Rossinél, Péter Hibalánál, vagy akár Ben Storknál is, hogy az egész pályafutásukat figyelembe véve Dunaszerdahelyen érték el a legmagasabb pontarányt egy-egy mérkőzésből. Tehát László Csaba 1,82 pontot, Ben Stork 1,93 pontot ért el átlagba, hosszú átlagba. Hogy Dunaszerdahelynek mi lehet ilyen szempontból a varázsa? Tehát, hogy ki tudja hozni az edzőkből a eddigi maximumot?
Szerintem Dunaszerdahely egy jó felépített klub, ami nyilván a vezetésnek köszönhető, és ebbe csöppen bele egy edző, aki szeretne még sikeresebbé tenni, és ez jó esetben, hogyha a klub és az edző között megvan az a fajta kémia, amiről beszéltünk, ugye megvan az összhang, akkor gyakorlatilag így egy edző sikeres tud lenni, és eredményeket tud elérni. Nyilván kérdés, hogy mi az eredmény, hiszen most ön azt említette, hogy az edző önmagához képest eredményes.
Igen, igen.
Így van. Tehát önmagához képest eredményes tud lenni. Ez még mindig nem párosul azzal, hogy mondjuk nem nyertük meg a bajnokságot mi sem, és nem nyerte meg László Csaba sem a bajnokságot, de a Dunaszerdahely azt gondolom, hogy most van annyira jó csapat, hogy azért az első ötben mindenképpen benne kell lennie a Dunaszerdahelynek, és ehhez kell egy edző, aki pedig versenyképessé teszi esetleg a klubot a bajnoki címért. Úgyhogy szerintem az a, ami, és a kérdésre a válasz, ugye, amit már gyakorlatilag megadtam, csak még egyszer összefoglalom, hogy az, hogy a klub jól felépített, tehát jól felépítve a klub.
Tehát itt most nem csak magára a csapatra gondol, hanem az egész klubnak a működésére.
Így van. Tehát megvannak azok a feltételek, amivel egy edző sikeres tud lenni, hiszen most itt akár csak az infrastruktúrára gondolok, de akár a játékos állományra is, most nyilván minden edzőnek megvan a vágya, hogy lehet ezt még erősebbé és még jobbá tenni, de én azt gondolom, hogy az elmúlt években is megvolt az az alap, aminek segítségével egy edző sikeres tud lenni, és aztán persze ehhez minden edzőnek a saját elképzelése szerint megvan azok a típusú játékosok a különböző posztokra, akiket ő szeretne hozni, de van egy bázis, ami már alapból megtalálható a klubnál.
Most, amikor ez a beszélgetés készül, május végén vagyunk, május 28-án rögzítjük a beszélgetést, még ugye két esélyese, bár szeretnénk ugye, hogyha csak egy esélyes lenne, de két esélyes az ön további munkája Dunaszerdahelyen. Esetleg tud erről, vagy módjában áll erről esetleg valamilyen részleteket köszönni, hogy hogy áll most ez a lehetőség?
Még nincs meg a végleges döntés, de már többször egyeztettünk a vezetőkkel.
Értem.
Reméljük, hogy a héten meg lesz a bejelentés.
Értem. Tehát lehet, hogy akkor, amikor adásba kerül ez a műsor, akkor már fogjuk tudni, hogy jön a DAC új vezetőedzője.
Most már én is szeretném tudni, hogy éleszek-e vagy sem, tehát nekem is jó lenne.
Bízom benne, és kívánom, hogy mindkettőjük számára a legjobb, tehát a csapat és az ön számára is a legjobb döntés szülessen. Említette, ugye itt most az edzői hivatással kapcsolatban a pályája elején említette a pályaedző kifejezést, a kevésbé jártassak, mint például én számára. Meg tudná ezt világítani, hogy maga a pályaedző fogalma az mit jelent? Tehát, hogy ön megy ki a pályára, nem is akarom elmondani, hogy laikusként, hogy képzelem ezt, de mondja el ön ezt hozzáértőként, hogy mi a pályaedzőnek a fő feladata.
Gyakorlatilag szinte ugyanaz, mint a vezetőedzői, de nincs akkora felelősség, messze nincs akkora felelősség a pályaedzőn, asszisztensedzőn, mint a vezetőedzőn, plusz nyilván azok a plusz feladatok sem hárulnak rá, ami egy vezetőedzőt terheli, most gondolok akár erre a beszélgetésre, hiszen a pályaedzővel ritkán szoktak ilyen jellegű beszélgetéseket.
Nagy hibát követtünk el.
Nem feltétlenül, mert mindig a vezetőedző igazándiból a lényeg, a hangsúlyos, de egy pályaedzőnek igazándiból a futball szakmán belül gyakorlatilag szinte ugyanaz a feladata, mint a vezetőedzőnek. Tehát én is elemeztem mindig a következő ellenfelünket, én is elemeztem mindig a saját csapatunk játékát az adott mérkőzések után, és ezeket próbáltam, az ott lévő gondolataimat próbáltam, és az asszisztensedzőnek ez a feladat, hogy próbáljam megosztani a vezetőedzővel, aki leszűri azokat az információkat, amelyek számára hasznosak vagy elfogadhatónak tart.
Tehát akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy a jobb keze, ugye, a vezetőedző?
Igen, és ez a pályán is így van, tehát nyilván az edzésekben valamikor külön csoportokban dolgozik a csapat, akkor az asszisztensedző visz egy csoportot, a vezetőedző egy másik csoportot. Nagyobb kluboknál egyébként több asszisztensedző van, például a Löw Zsolt esetében a Chelsea-nél, ott van, amikor a vezetőedző csak figyeli mind a két csoportot, és ugye a két asszisztensedző vagy három asszisztensedző dolgozik a játékosokkal, ő pedig gyakorlatilag csak figyeli a különböző állomásokat, és hogyha valamit valahol szeretne aktívabban részt venni, akkor ott aktívabban is részt vesz. Tehát gyakorlatilag igen, a jobb keze minden szempontból a vezetőedzőnek az asszisztensedző. De persze nem csak, mert egyébként ez egy érdekes, tehát én azt gondolom, hogy nem két emberes egy stáb, én szerintem egy stábnak mindig több, tehát egy vezetőedzőnek több jobb keze kell, hogy legyen. Magyarul egy erőléti edző rendkívül fontos, hogy építjük fel akár a heti terhelését a játékosoknak, a heti periodizáció, hogy működik. Ezen kívül a kapus edző rendkívül fontos, és most már nem csak az, hogy a kapusunk tud-e vetődni, vagy ki tud-e jönni egy-egy beadásra, hanem most már azért ott tart a futball, hogy a kapusok szempontjából vizsgáljuk sokszor a csapat 16-oson belüli védekezését, tehát ők is rengeteg tanácssal, rengeteg segítséggel tudnak
szolgálni. Kész tudomány.
Abszolút, tehát ez nem véletlen, hogy ilyen komoly, hogy nagyon komoly stábok dolgoznak a komoly csapatok mellett. Tehát most csak egy angol U19-es válogatott mellett 17 stábtag dolgozott, mi magyarok annak idején 10 voltunk, tehát ugyanis a különbség, nyilván nem véletlen, hiszen minden tudományágnak megvan a képviselője, és ők segítik a gyerekeket, vagy hát ugye a nagyobb kluboknál felnőtteket, itt nálunk is ez így.
Értem, értem. Német úr, kérem, hogyha nem csak ön mondja most, ugye, hanem hát látjuk is, meg mindig a felsorolásban olvassuk, hogy tényleg mekkora szakemberi gárda áll egy-egy csapat, főleg egy felnőtt csapat mögött. Mégis van egy talánya számomra, hogy ennek ellenére, hogy egy ilyen átgondolt munka folyik, akkor, amikor a mérkőzés megy a foci, 60 ezer ember ült a stadionba, és az edző megpróbál mindenkit túlkiabálva valamiféle utasítást adni annak a játékosnak, aki a pálya túlsó oldalán van. Hogy van ennek valami értelme, hogy az edzők kiabálnak a játékosoknak?
Ha nem hallja meg, akkor nincs értelme, ha meghallja, akkor van értelme természetesen, hiszen általában...
De egyáltalán van erre lehetőség, hogy meghallja egy játékos egy tömött stadionban az, hogy mit kiált neki az edző?
Hát szerintem nem. Itt amikor ugye még félházas stadionok lehettek, akkor is rendkívül nehéz volt itt Dunaszerdahelyen is informálni a játékosokat bizonyos szituációkról. Egyébként, ha a játékos tud figyelni és eljut hozzá az információkra, ezek azért nagyon hasznosak tudnak lenni.
Értem, értem. Ugye azért nagy hátrányban van a foci például mondjuk egy hokival vagy egy kosárlabdával, ahol menet közben is cserélődhetnek a játékosok, tehát tudnak önök folyamatosan utasítást adni épp annak a játékosnak, aki lejön a pályáról, de a focinál ugye erre azért kevés lehetőség van, tehát hogy valahogy kommunikáljon a csapattal.
Igen, de ez is a szépsége a futballnak, hogy gyakorlatilag a szünetben tud az ember változtatni, kommunikálni. De ott is gondolkozni kell, hogy oké, hogy én most változtatok az alapján, amit az első fél időben láttam, de lehet, hogy az ellenfél edzője számít arra, hogy én változtatni fogok, és akkor ő is változtat valamit. Tehát nekem ilyenkor indul a sok játszma, hogy akkor ki mit változtat, és akkor kinek hogy működik az érzék vagy a gondolatai. Úgyhogy ez nagyon érdekes tud lenni, de igen, ez pont ez a nehézség benne.
Még egy ilyen számomra talányosnak tűnő kérdésem van a magának a mérkőzésnek a lefolyásával. Mindenki, minden néző egy jó helyen ül, látja fölülről, rálát a pályára, látja, hol helyezkednek el a különböző formációk, hátvédek, csatárok, kapus, hogy mozog. Egyedül az edző van egy olyan pozícióba, hogy ilyen terékmagasságból látja, hogyha leül a kispadra a játékosokat, tehát azokat látja, akik a legközelebb vannak hozzá. Hogy nem lenne jobb példa, hogyha edzők is mondjuk a tribünön ülnének?
Most már azért sokat változott a futball ebben az irányban, tehát például a mi videóelemzőnk is fent ül a legfelső sorok egyikén, és onnan, mivel a digitális kommunikáció megengedett, ezért ha vannak bizonyos jelenetek, amelyek jellemzőek az ellenfél játékára, amire esetleg nem számítottunk, akkor én akár tableten keresztül videón is megkapom ezeket a jeleneteket, és azonnal tudok reagálni. Tehát most már azért szerencsére itt a futball, ugye, ahogy ön is említette, különböző tudományok azért beszivárognak a labdarúgás világába. Ezen kívül pedig nyilván az edzőnek meg kell szoknia, tehát ha most arról beszélünk, hogy 20 éve ott állok az oldalvonal mellett, ezen kívül azért játszottam is valamennyit, még hogyha, ahogy említettük, nem is voltam válogatott játékos, de nyilván ott voltam a pályán, tehát ezeket egy edzőnek át kell tudni látni, akkor is, ha éppen nem a legjobb pozícióban ül. Amúgy én ezért is szoktam részben állni, hogy akkor onnan talán még jobban átlátom a dolgokat.
Na hát akkor van egy szeme a lelátón is, ugye, ha jól értettem?
Van egyértelmű.
Egész meg vagyok lepődve, hogy jól gondoltam a dolgot, tehát hogy ebben lenne valami logikája. Német úr, kérem, hát én nagyon szépen köszönöm a hallgatóink nevében is, illetve a Mahit Média Család adásidő podcastjának a csapata nevében is, hogy rendelkezésünkre állt. Bízom benne, hogy akkor, amikor ez a beszélgetés a hallgatóink elé kerül, akkor, ahogy mondtam, mindegyikőjük számára egy megfelelő döntés fog születni. Én személy szerint talán nem titkolhatom, hogy tehát nekem a csapat játéka, illetve az ön föllépés rendkívül szimpatikus, úgyhogy bízom benne, hogy egy ilyen jellegű pozitív döntés születik, de mindenképpen jó egészséget és további futball sikereket kívánok önnek a pályáján.
Köszönöm szépen, én is a lehetőséget, nagyon köszönöm.